Szeretettel köszöntelek benneteket. A héten sokat gondolkodtam azon, hogy nem is a héten, már a lemúlt héten is, hogy talán, hogy mi legyen az, amiről kiállva ide elétek szólhatok. A Jelenések könyvében a 19. fejezetben van egy rész, ami az elkészült, a bárány és a mennyasszony találkozásáról szól. És azon gondolkodtam otthon, hogy János, akit számítottak Patmoszra, az idős apostol, aki a legközelebb volt Jézushoz, akivel Jézus a leginkább megoszthatott mindent, mert olyan lelki húrjai voltak, hogy megértette az elrejtett dolgokat is. Milyen érzés lehetett Jánosnak ott Patmosz szigetén, ahova száműzték, a maga a sziget kietlen, ugye tanultuk, nem volt rajta fa, növényzet, talán csak kiégett fű, a tenger hullámzott körülötte, fegyencekkel, rabokkal, mennyire magányos lehetett. Mikor az ember idős, már úgy tapasztalom magamon is, hogy mennyire vágyunk olyan társaságban, olyan emberekkel, akik úgy jobban megértik az időskor nyomorúságát, ugye az emberre úgy rá tudunk egymásra hangolódni. És bizonyára gondolkodott János is azon, hogy most ő most miért került ide. És valahogy azt szűrtem le ebből a Jelenések könyvéből, hogy sokszor, amikor a legnehezebb élethelyzetbe gondoljuk magunkat, és nem értjük, hogy mi miért történik, velünk, vagy elképzelésünk szerint emberileg teljesen máshogyan kellene alakulni a dolognak, mert úgy lenne logikus és észszerű, és az Isten akkor adhatja a legnagyobb áldásokat. Hogyha az ember kitart, és nem akar emberi megoldást hozni. És itt a 19. fejezetnek a 6. verse azt mondja, hogy hallám, mint egy nagy sokaság szavát, mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát. Ez egy szombati napon volt, ez az idős apostol ott a magányban, a csendben egyszer csak nagy sokaság szavát hallja. Sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgést, és utána azt hallja, hogy alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Gondoljatok be, ez a római fegyenc telep volt, és ott katonák vették őt körül, és katonák uralkodtak, onnan nem lehetett megszökni. És akkor ő ez az első, amit hall, hogy alleluja, dicsőség, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. És utána azt hallja, örüljünk és örvendezzük, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Mit láthatott Jánosot, szerintetek? Mit mutathatott meg neki az Isten? Láthatta azt, hogy nem a római birodalom a hatalom. Nem ő ura, most ő uralkodik, de az Úr, a mi Istenünk, a mindenható, ő uralkodik. És látta az egyházat, látta az embereket, mondjuk azt, hogy látott bennünket, hogy készen vagyunk, elkészültünk, a mennyasszony felöltözött. Ezen a részen azért gondolkodtam sokat, mert a gyerekekkel szerettem volna megosztani, de csak kicsi gyerekek vannak, nagyok nem jöttek most el, máshol vannak. Azt hiszem, számunkra is öröm. Úgy végig gondoltam, hogy én, amikor gyerek voltam, és esküvői meghívót kaptunk, hát én mindig meg kellett mondani édesanyámnak, hogy mennyit kell még addig aludni, ez volt az első, én az emlékszem, és én olyan örömet éreztem, hogy esküvőre megyünk. Még kicsi voltam addig, hogy mit lehet ott enni, amikor már nagyobbacska lány voltam, mibe fogok felöltözni. Nagy választék a mi időnkben még nem volt, volt vasárnapi ruha, ugye vasárnapot ünnepeltünk, a vasárnapi ruhát csak vasárnap vehettük volt. Volt vasárnapi cipő, vasárnapi ruha, mert féltették, nem tudtak újat venni, meg volt hétköznapi ruha. Amikor a nagyobbacska voltam, akkor mindig végignéztem, hogy a vasárnapi ruháimból majd melyiket fogom kívánni. Édesanyám melyiket fogja megengedni, hogy felvegyem, ugye mindig az engedély, ez szükséges volt, fontos volt. És azt gondoltam, hogy a gyerekekkel megosztani, hogy gondolom ők is mindannyian így vagyunk, hogy várjuk, készülünk az esküvőre. És nézzétek, Itt azt mondja az ige, hogy eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. A feleség, a menyasszony felöltözött. És utána így folytatja, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. A menyasszonyi ruha a legszebb. A vőlegény is szép, ugye? De azért igazából a menyasszonyra kattognak. A menyasszonyi ruha, ami különleges. És ugye itt beazonosítja, hogy a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei, majd a 9. vers volt az, amilyen úgy sokat tömprekt gondolkodtam. Azt mondja néki a hang, írd meg Jánosnak, írd meg! Boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Szerintetek miért kell itt nyomatékosítani azt, hogy ezek az Istennek igaz beszédei? János hall, és János lát csodálatos dolgokat. És azt hallja, hogy boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Miért mondja azt, hogy ezek az Istennek igaz beszédei? Miért? Mi a gondolatod?
Ez igaz, ez meg fog történni, ez igaz és ámen, ez így lesz. Ez nem kérdés.
Ez nem kérdés. De János apostol biztos idáig se kérdőjelezte meg, ugye? Van ennek valami üzenete nekünk, az utolsó időkben élő nemzedéknek? Ugye mondta, hogy amikor megkaptuk a meghívót, meg gondolom ti is így vagytok, akkor az ember elkezd készülni. Mi boldognak érezzük magunkat? Amikor megszületünk erre a világra, mindannyian kapunk egy meghívót. A bárány menyegzőjének a vacsorájára. Tulajdonképpen ezért születik meg minden ember erre a világra. Minden ember azért születik meg, mert meghívót kap, hogy ott legyen, kap egy életet, hogy elkészüljön a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Folytatódik ez a rész, majd otthon, ha gondoljátok, olvassátok el, hogy utána megnyílik az ég, és jön vissza Krisztus, itt már nem bárány, itt már harcos. Vérrel hintett ruhába van öltözve, szájából éles kard jön ki, és a lapoztok egyet, itt is van egy vacsora. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehet ezt a gyermekekhez közel vinni, hogy ne megrémüljenek. De mindannyiunkban ott van az igazság utáni vágy, és fel kell oldani a dolgokat. Jézus itt is mentőként jön vissza. De ez a vacsora, ez a földön történik, ez a másik, amire mindannyian hivatalosak vagyunk, ez a mennyben történik. Ez a másik, aki ugye nem készül el, aki nem igazítja meg az ő ruháját, sajnos azok vesznek részt ebbe a másik vacsorába, ami kegyetlen, mert itt a földön van. És itt madarakról van szó, királyoknak húsa, vezérek húsa. Természetesen a gyermekeknek ezt nem bontottam volna ennyire ki, de ez benne van a Bibliában. És azt mondja, hogy, és láttam, hogy a fenevad és a föld királya és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül és az ő serege ellen. Tehát amikor Jézus jön vissza, mint egy harcos, azoknak, akik várják őt, azoknak bárány, és viszi őket a mennyegzőre. De azok, akik képesek összegyűlni a bárány ellen, a harcos ellen, hogy hadakozzanak, ugye eleve vesztes ez a háború. És az ő számukra lesz itt a földön egy vacsora, ami messze-messze nem egyenlő a mennyei vacsorával. De most térjünk vissza. Tehát mindannyian, akik itt vagyunk, kapunk egy meghívót, amikor megszületünk. Erre a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mindig érzitek ezt a boldogságot, hogy milyen jó, én meghívott vagyok a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Ez lelkesíti a mindennapjainkat? Ez fűti át minden cselekedeteinket? Mi számoljuk úgy a napokat, hogy még hányat kell aludni, mire ide jön az esküvő. Nem tudjuk az időt. De mindannyian tudjuk, hogy nagyon közel van, ugye? Érezzük azt a boldogságot, hogy hivatalos vagyok. Ott leszek, ott lehetek a bárány menyegzőjének a vacsorán. Ha nem, akkor ezen a másik vacsorán leszek ott. Nincs harmadik út. Olyan nincs, hogy valamelyik vacsorán nem vagyunk ott. Egyiken ott kell, hogy legyünk. És azt szeretném veletek megbeszélni, hogy vajon miért nem vagyunk mi boldogok? Amikor az ige azt mondja, hogy nem azt mondja az ige, figyeljetek, hogy akik ott vannak, hanem azt mondja, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Nem azt mondja, hogy azok a boldogok, akik ott vannak, hát azok persze, azt mondja, hivatalosak. Szerintetek születik ember úgy a világra, hogy az Isten azt mondaná, téged nem hívlak meg arra a vacsorára. Születik meg úgy ember a világra? Nem. Mi már itt vagyunk, és én magamon sem érzem sokszor ezt a boldogságot. Ugye? Mi lehet az oka, miért? Nyissuk ki a Bibliánkat a János Evangélium a 14. fejezeténél. Ez ige azt mondja, hogy boldogok. És azért mondja, ezek az Istennek igaz beszédei. Mi nem mondjuk azt, hogy nem így van. Az ige azt mondja, hogy boldog vagy, mert hivatalos vagy. Azért születtél meg. Azért kaptál élet lehetőséget. Ezek az Istennek igaz. Nyomatékosítja. Ez igaz? Ne gondold úgy, hogy nem igaz. Akármilyen helyzetben vagy. Valahogy fűteni kéne bennünket. Tudjátok, én sokszor arra gondolok, az érzéseket, szóval hallottam is megfogalmazni. Az érzés világ az olyan, mint a turbó. Nem értek a kocsikhoz. De a turbó motor az valahogy gyorsabb, mint a többi, nem? És ha az Isten a mi érzésünket ilyen csatasorba tudja állítani, akkor az így visz bennünket előre. Mint a turbomotor. Nekünk baj van, nekem baj van az érzésvilágommal. Én nem mindig érzem ezt a boldogságot. Lenyom egy nap kudarca, lenyom egy apró semmiség, és akkor a menny meg nézi. Hát a gyerekek, ugye beszéltem, hogy esnek, kelnek, hogy nem törik ki a kezük, lábuk. Én nem tudom, hány angyal van néha körülöttük. Elhiszitek, hogy velünk is ott vannak? És mégis hagyjuk, hogy ránk telepedjen a mindennapok nyomasztó gondja. De nézzük meg, mert a tanítványok sem voltak különbek. Jézus, amikor elmegy, János 14. fejezete, készül ugye Jézus meghozni az áldozatát, maga köré gyűjti az övéit, megvan már a lábmosás, az utolsó vacsora, Júdás már nincs velük. Azt mondja Jézus azoknak, akik vele vannak, a 11-nek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez olyan szép, ugye? Ez méltó Jézushoz. És utána Jézus azt mondja a 4. versben, és hogy hova megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Ezt mondja Jézus a 11-nek. Tudjátok, hova megyek, és tudjátok az utat is. És nekem annyira tetszik az 5. vers. Tamásnak az őszintesége. Annyira őszinte azt mondja, hogy Uram, nem tudjuk hova megy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Hogy lehetett ez? Hogy lehet az, hogy 3 évig ott vannak Jézus mellett? És Jézus annyi mindent próbál nekik elmondani. Annyiszor újra meg újra próbálja a tekintetünket, ahogyan az enyémét is, hogy el innen és oda fel. Minden nap újra próbálja el innen, oda fel. 3 évig ott van a Mester, ott van Jézus közöttük, és akkor Tamás annyira őszinte, de annyira tetszik ez az őszintesége, ő nem akarja másnak mutatni magát a tanítványtársai között sem, mint ami. Őszintén azt mondja, és szól, és mindjárt szól. És annyira elárulja, hogy bocsánat, fogalma nincs arról, amit Jézus próbált velük 3 év alatt megértetni. Azt mondja, Uram, mi nem tudjuk, hogy hova négy. Hát akkor, Uram, honnan tudnánk az utat? És erre Jézus olyan érdekes, azt mondja a 6. versben, ugye elgondolkodtam, hogyha én találkoznék ilyen élennék ilyen helyzetben, biztos így megfognám Tamást, hogy Tamást akkor ülj le, és akkor elmondom neked, hogy Tamás, ez a világ, ez nem állandó. Ti elbuktatok, ez sátán területe, de ez nem lesz mindig úgy, van mennyei hazátok, az az igazi, az az állandó, ott, ugye mondja is, elmegyek, oda fogok elmenni, alaposan nekiáll és megmagyarázza Tamásnak. De nézzétek meg, 6. versben azt mondja Jézus, nem kezd el magyarázni, hogy van menny, és az a föld nem állandó, hanem azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Én néha úgy érzem, mintha Jézus nem arra választ volna, mint amit kérdezett, nem? Emlékeztek, amikor Nikodémushoz is elmegy, vagy Nikodémus elmegy hozzá, és akkor Nikodémus is fölteszi neki a maga kérdéseit, és akkor Jézus kapásból csak annyit mond, szükség néktek újonnan születnetek. Mintha valami egész mást mondana. De Jézus soha nem beszél fölöslegesen. Jézus itt ugyanazt mondja, mint amit Nikodémusnak. Tamás, szükség néktek újonnan születnetek. Azt mondja, vagy... De itt Tamásnak is ugyanezt mondja, csak máshogyan. Ugyanazt mondja, mint amit Nikodémusnak. Nem, Tamás, nem jól gondolkodtok. Ezen a síkon gondolkodtok. Mint a kisunokám, Olivé, próbálunk neki valamit mondani, ő neki a kütyük, a gépek, őt erről a gondolkodásból nagyon nehéz eltéríteni. Hát Jézus is így van velünk, próbál. És azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tamás, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Az, hogy van menny, van egy másik haza, az Jézus világában nem is kérdés. Ezt nem is lehet, mert az, hogy van menny, van egy másik haza, bocsánat, csak Juliska, látom, hogy nem érzi, nem érti, az Jézus számára nem is kérdés. Jézus arról beszél, ami számunkra fontos, hogy oda el kell jutni. Kaptatok egy meghívót. Mindannyian hivatalosak vagytok. De ha nem ezen az úton jártok, ha célt tévesztettetek, akkor nem fogtok tudni elérni. Tamás, te azt mondod, hogy nem tudod, hogy én hova megyek, pedig én már 3 éve próbálom neked elmondani, Tamás. És mi ez az út? Most nézzük meg. Nyissuk ki a Bibliánkat a 2. Mózes 16.4-nél. Csak egy ige. Miért azt mondja, hogy én vagyok az út? Mi ez az út, amilyen végig kell járni? 2. Mózes 16.4. És mondta az Úr Mózesnek. Íme én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. Mi az az út, amit Jézus végigjárt, és amit nékünk végig kell járni? Az Isten törvényé. És ez olyan érdekes ez az ige, nem, hogy azon is gondolkodtam, hogy hát most miért olyan fontos az Istennek, miért volt az annyira fontos, hogy valaki egy omerral szed, vagy kettővel? Úgyis megromlott, ha többet szedett, nem? Megromlott. Akkor miért mondja itt azt, hogy megkísértsem, hogy akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? Miért?
6. napon triplát kellett szedni.
És ha valaki triplát szedett? Vagy hogyha a hétfőn szedett dupla annyit, pedig az Úr csak azt mondja, hogy egy annyit szedj. Miért probléma ez az Úrnak, hogy én emberileg duplát szedek?
Mert nem hisz. De ez engedetlenség.
Pedig ez egy olyan kis dolog, nem? Ez egy annyira kis dolog, és erre azt mondja az Úr itt, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, és akkor én erre azt mondanám, Uram, hát hol van ez a 10 parancsolathoz képest? Most miért jössz ilyenekkel, nem? Hogy én mennyi mannát szedek, hányom, mert most miért probléma ez neked, Uram? Miért vagy ilyen szőrszálhasok? De mindegy, az te neked. Hát már hadd döntsem el én az ember, hogy most 2 szedek, vagy 3 szedek, vagy 4. Az Úr valahogy nem így gondolkodik, nem? Ez olyan döbbenetes. Azt mondja erre a számunkra piti dologra, hogy ez a kísértés, hogy akarsz-e az én törvényem szerint járni, vagy ne. Testvérek, ha fölkelünk reggel hajnalba, azt mondja az Úr, ott a meghívod, légy boldog. De ezen az úton kell járnod. Vállalod ma reggel is, meg holnap reggel is, meg holnap után is? Fontos lesz neked az, amit én meg fogok mutatni az életedbe? Mert ha akarod, kész vagy rá, én megmutatom. És lehet, hogy csak te azt mondod, ó, Uram, az csak 1 omer, meg 2 omer, nem olyan fontos az. Az Úr azt mondja, de nekem fontos. mert nekem te vagy fontos. És ha egy pici megmarad belőled a bűnből, akkor nem jöhetsz oda, nem lehetsz ott azon a vacsorán, mert ott tiszta, fehér és ragyogó ruhába leszel. Ha csak egy picire azt mondod, hogy Uram, ez nem fontos, akkor nem leszel ott. Én nem adok rád fehér ruhát. Én nem vagyok személyválogató. És azt mondja, hogy ha ezt vállaljuk, akkor ez lesz az igazság. Az Isten törvénye lesz az igazság neked. Ez csodálatos lesz, nem? Különösen most a végidőre nézve, amikor az Isten törvénye már nagyon nem igazság az emberek számára. De az a nép, amelyik ott lesz, annak ez egyre fontosabb lesz. És azt mondja neki az Úr, hogy és ez lesz az életed. Ez lesz az életed, különben elpusztulsz. Ne feledd, hogy két vacsora lesz ott. Az egyik a mennyben, a másik a földön. Ez az Isten valahogy, én azt látom, hogy beleborzongok néha, hogy mennyire nem játszik a dolgokkal. És mikor ha végig gondoljuk őszintén, hogy a szavában teremtő hatalom van, egyszerűen nem játszhat a szavakkal. Én játszhatok a szavakkal, én mondhatom, hát azt így gondoltam, és vállarándítás. De az Isten nem gondolhatja ezt, mert fölborul, értitek? A világ mindenség biztonsága, a törvények, a fizikai törvények állnak azon, hogy az Isten szava igaz vagy hazudik. Nem lehet. És utána azt mondja a 7. versbe, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. Megnéztem itt, hogy mit jelent az a megismer. Itt már azért érdekes, itt már Jézus feltételes módban szól a tanítványaihoz, Tamáshoz, és a többiekhez, és itt azt mondja Jézus, a megismertetek szónál ez van görögbe, hogy ha tudni akarsz rólam, ha véleményt alkotsz, ha gondolkodsz, ha döntesz, ha határozatot hozol, és utána megismersz, az pedig a szexuális megismerés. És ez tényleg így van, azt mondja az Isten, azt mondja Jézus az övéinek, ha rólam gondolkodtok, ha tudni akartok rólam, ha véleményt hoztok, hogy most elfogadjátok-e, amilyen vagyok, ha meghozzátok a döntéseteket, hogy számotokra ez a követendő, határozol és döntést hozol, akkor megismersz engem, akkor olyan szoros közösségben leszünk, mint a férj és a feleség. Elválasztod egy test. Erre hív Jézus. Azt mondja, ha ezt vállaltátok volna, azt mondja, akkor megismertetek volna az én atyámat is. De utána nézzétek meg a folytatást, ez olyan reményteljes. Jézus azt mondja, mostantól fogva ismeritek őt és láttátok őt. Miért mondja ezt Jézus, mikor előzőleg fedd? Itt meg azt mondja, biztat, bátorít. Ezt szeretem Jézusban, hogy mindig fedd, ha fedd, utána ott van a bátorítás is. Sokszor én csak feddek, sokszor csak a negatívot. Ezért bocsássatom meg, de engem így neveltek. Ami jó volt, azért nem szólunk. Az 2x2, 4. Az attól működik az élet. Ami rossz, nálunk a tűhegy is észre volt véve. Meg kellett felelni. És akkor sem volt dicséret, csak ritkán. Ha baj volt, akkor az hetekig tartó probléma volt. És sokszor menekültem volna, mert már elegem volt a problémából. Egyszer sírva mentem Bodajkra télen, mert fönn felejtettem a munkásruhámat. És azt mondta édesanyám, fölmész a vasútra, és szólsz a koszos munkásruhámat. És hazahozott. És fölmentem a hóba, Bodajkról a vasútra, természetesen nem volt meg. És sírva mentem haza. 16-17 éves voltam. El kellett menni. Nem volt mese. És mindenféle gondolatom volt, hogy hogyan mondom meg, hogy nincs meg. Mert most mi lesz? Most összedől a világ. Nem dőlt össze a világ, értitek? De sokszor azt gondoljuk, hogy és Jézus az, aki bátorít, és azt mondja nekik, hogy mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mire akarja terelni a figyelmüket a tanítványoknak? Arra, ami előtte áll, a keresztre. Azt mondja Jézus, ha én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Erre akarja a figyelmüket terelni, azt mondja, hogy látni fogjátok, hogy milyen vagyok. És akkor látni fogjátok az atyát. És olyan jó lenne itt, ha a tanítványok megértették volna, és nézzétek, Filip, Azt mondja a 8. vers, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és ez elég nékünk. És utána kap Filip egy nagyon komoly feddést. És ez számomra döbbenetes, reggel ezen gondolkodtam, hogy Filip ezt kibírja. Júdást azt hiszem egyetlen egyszer fedte meg Jézus. Tudjátok, amikor Mária Magdalénánál.
Betániában.
És azt így Ellen White, többször nem lehetett. Júdás nem viselte el. Jézus ezt tiszteletbe tartotta. Még Jézus se fedte meg. Mennyire kellene egymást is ismernünk, hogy a jelen helyzetben ki mennyit bír elviselni. És az szerint lehet, hogy majd fejlődik. De ez nem az én dolgom, ugye? Ez az Isten dolga. Itt Filip egy olyan kemény feddést kap. Nézzétek, azt mondja Jézus utána. Mondané ki Jézus, 9. vers, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki énben nem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Álljunk meg itt egy kicsit. Mit mond Filipnek? És Filip ott áll a többiek között, és nem megy el, és vállalja ezt, hogy Jézus ezt mondja neki, hogy Filip. És itt azt jelen vált, hogy Jézus mélységesen szomorú, hogy Filip, hát 3 éve itt vagyok veletek. Filip, hát hol volt a figyelmed? Filip, hát mire figyeltél? Mire figyeltetek? Azt mondja, annyi idő óta veletek vagyok, mégsem ismertél meg engem, Filip. De Jézus nem marad meg ebbe a szomorúságba, azt mondja, aki engem látott, látta az atyát. És utána azt mondja a 10. versbe, a beszédek, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgok. Figyeljetek, lakik. Emlékeztek Laodicea üzenetére? A héten beszéltem egy hölgyel, és azt mondta, hogy ő neki már elege van Laodiceából. 20 éve ezt hallja, mondom én is. Csak tudjátok, mi volt a baj? Hogy mindig a Laodiceának az elejét hallgattuk meg. És a Laodicea a legszebb levél. Elhiszitek? A Laodicea a legszebb levél. Itt van benne az, ami ebben van. Az atya, aki én bennem lakik. És azt mondja a 20. vers, ugyanígy 14-20, azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én, ti bennetek. Aki nálunk lakik, az nem vendég, ugye? Aki nálunk lakik, annak vannak jogai, de vannak kötelességei is, ugye? A vendég az vendég. A vendégnek mutatunk egy kedves arcot, megkínáljuk, leültetjük, utána a vendég elmegy. De aki ott lakik, az teljesen más. Ott vannak jó napok, meg vannak rossz napok is, és együtt kell megélni, ugye? Testvérek, a gyülekezetben se vendégek vagyunk. Mi itt lakunk, nekünk ez az otthonunk. Itt vannak jó napok, itt vannak rossz napok. Van, amikor nagyon jó egymás társaságában, van, amikor világgá mennénk. Ugye? De attól mi még itt ez lakunk. És nem megyünk albérletbe, igaz? Hanem itt lakunk. Az Úr ezt fogja csiszolni, alakítani. Ahogyan? Ha úgy, mint Filip, az Úr elmondhatja, hogy ez meg ez a baj veled, akkor gyorsan alakulok. Ha úgy, mint Júdás, hogy nem lehet, akkor lassabban alakulok, ugye? De attól még a család család marad. Attól még a gyülekezet egy lakás marad, amiben mi lakunk. És Laodiceának is ezt üzeni, ugye? Bemegyek hozzád, veled vacsorálok, és te én velem. És ülsz az én királyi székembe. Együtt fogunk lakni, érteni fogjuk egymást. Ez egy csodálatos üzenet, nem? És utána azt mondja a 11. versben, higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Ez a legpozitívabb. Jézus azt mondja, ha nem hisztek a szavaimnak, úgy tűnik, hogy nem nagyon hittek neki, azt mondja, akkor figyeljétek a cselekedeteimet. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy Jézus előtt állt a kereszt. Mit cselekedett Jézus a kereszten? Szerintetek csinált valamit Jézus a kereszten? Tessék? Miért mondja itt azt, hogy figyeljétek A cselekedetekért higgyetek nekem. Ahhoz figyelni kell a cselekedeteket, ugye? Olyan volt, mint a bárány. Volt egy ember, mikor Jézus a kereszten volt, aki egy idő után elkezdte figyelni Jézus cselekedeteit. Ki volt az? A jobblator. Emlékeztek rá, azt mondja az ige, hogy ő ugyanúgy, mint a másik, ugye? Szitta. Ugyan, ugyanúgy mondta, hogy szállj le a keresztül, ments meg bennünket is, meg magadat is. És Jézusnak a cselekedete mibe állt? Mint bárány, menj mészárszékre viteti, és mint jó, menj megnémul az öbnyilók előtt. Csendbe volt. Fönt volt a kereszten, csak akkor szólt, amikor szólnia kellett. És ez az ember, és borzasztó körülmények között, múltkor hallgattam egy igehirdetést, és én soha nem gondoltam arra, hogy ledöbbentem, hogy Jézusnak milyen kísértés volt, mert Jézus nem csak ember volt. Én nagyon sokszor a kereszten, mikor van az emberi részt, gondoltam végig, és nem is szerettem a keresztről, nagyon sokáig nem szerettem a keresztről gondolkodni, mert számomra az iszonyú, ugye Ellen White is így, hogy gondolkodjunk naponta egy órát. Én annyiszor megkaptam, mint uram, mit lehet azon gondolkodni, hogy megütik, megverik, hogy a húsba bele, ilyet, hogy élő húsba beleverni egy szeget, egy olyan barbarizmus, hogy mit kell ezzel, most miért leszek én attól jobb, ha ezt újra meg újra végig gondolom. Igen, és azt mondja ez az ige hirdető, hogy keveset gondolunk az Istenire. És olyan döbbenetes volt, amit mondott, Jézus Isten volt és ember volt. Az Isten jelenlétébe a betegség meggyógyult. Ugye bárkit érintett, Jézus a leprásod is hozzányúlhatott, ő nem lett leprás. Mert isteni erők áradtak ki belőle. És azt mondja ez az ige hirdető, Jézusnak vissza kellett fognia az isteni részt, hogy amikor megkorbácsolták, ne gyógyuljanak be azonnal a sebek. Gondoltatok ti erre? Hogy amikor szeget vertek a kezébe, az azonnal begyógyult volna, nem érzett volna fájdalmat. Vissza kellett fogni az isteni részt. Mert ő emberként volt ott a kereszten. És ha már így gondoljuk el, hogy nem tudjuk elképzelni azt a kísértést, amit Jézus átélt. Én beleborzongtam erre, kétszer megverik. Kétszer, nem egyszer, kétszer. És akkor még rá a keresztre. És azt mondja, hogy ez a lator, aki ott van a kereszten, ez egyszer csak elkezd gondolkodni. Nézi Jézust, nézi az arcát, az egész viselkedését, nézi a másik latort, és tudjátok, a kereszt magasan van, ma reggel ezen gondolkodtam, a kereszt fönn van magasan, és lent voltak a tömeg. És a lator nézi Izrael vezető embereit. És tudjátok, mit ír Ellen White? A haláltusa hosszú órái alatt a becsmérlés és gúnyolódás szavai jutottak Jézus fülébe, miközben ott függött a kereszten, csúfolódások és átkok hangjai szálltak fel hozzá. Izrael vezető emberei, a papok, a Sanhedrin, akire felnéztek, akiknek a szava szent volt előttük. Ő előtte is, meg képzeljétek, előtte azt írja Ellen White, hogy ez az ember látta Jézust és hallgatta őt. Csak sajnos elkövette azt a hibát, hogy a papokhoz ment megkérdezni, hogy úgy van-e. Papoktól várta rá a megerősítést. Én emlékszem, abban az időben is elmentem volna a református papokhoz, hogy mondják meg, hogy a proféciában úgy van-e, akkor biztos, hogy engem is eltérítettek volna. Ez az ember is elkövette azt a hibát, hogy oda ment hozzájuk, annyira tisztelte őket. És gondoljatok be, ez az ember ott fönn van a kereszten, elkezd gondolkodni, nézi Jézust, és nézi azokat a papokat, akikhez ő elment, hogy majd ők megmondják, hogy mi a jó. És akkor azt olvassuk, hogy 6 óra hosszáig van Jézus a kereszten. A 6 óra hossza alatt csak a gúnyolódás, a becsmérlés szavai jutottak a fülébe, és az átkok hangjai szálltak fel Jézushoz. Én nem tudom, minimális sértést olyan nehezen viselek. hogy mondjam, az ember sokszor túllép rajta, de nekem nagyon sok idő kell, mire feldob, mire az belsőleg, annyira rossz, mikor az embert megalázzák, vagy igazságtalanul bánnak vele. Ez az ember énünknek a legrosszabb része, nem? Én nem hiszem, hogy van ember, aki ezen könnyen túllép. Az fáj nekünk, nem? Főleg, ha nem is tudom megmondani, hogy én ezt nem úgy gondoltam, én ezt nem úgy akartam, hanem már eleve tudom, hogy úgyis be vagyok skatujázva. Jobb, ha egy szót se szólok. Az iszonyú fájdalmas. És akkor nézzétek, Jézus 6 óráig hallgatja a gúnyolódást, az átkokat, a becsmérlést azoktól, akiknek a leginkább meg kellett volna érteni. És akkor így folytatja, vágyakozó szívvel figyelte, hogy nem hangzik el a hit kifejezése is tanítványai részéről. Sajnos csak az csügget szavaikat hallotta, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. És nézzétek a folytatást, milyen üdítőek voltak azért az üdvözítő számára a hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánulásai, amelyekben a haldokló tolvaj részesítette. És utána így folytatja, hogy mi lett ebből? Mi lett abból, hogy a haldokló tolvaj fel, először is hogy megerősítette Jézus, hogy érdemes, gondoljatok bele, Sátán hogy bombázta, hogy használd az isteni erődet. Használd, hát nem kéne se, ha fáj a hátad, hát alig tud elviselni. Csak egy villanás kellene, és te ma egészséges vagy, és nem vagy a kereszten, és mész vissza. És akkor azok, akiért meghozza az áldozatot, azok 6 órán keresztül gúnyolják, becsmérlik. És akkor van egy, aki teljesen más. Biztos tudjátok, amikor az ember úgy mélységben van, és valaki egy picit kezdi megérteni, csak egy picit. Mit jelent az? Ugye? Az a helyén való segítség. És akkor mi lett ebből, hogy ez így, hogy a haldokló tolvaj figyel rá? Így folytatja Ellen White. A járókelők meghallották, mikor a tolvaj úrnak szorította Jézust. Tehát nem csak úgy elsuttogta. Hát ő fönn van a kereszten, és a járókelők ott, megy a becsvérlés szövege, micsoda erőfeszítésbe telhetett szólni a kereszten, nem? Beszélni. És ez hangosan szólt ezek szerint, mert a járókelők meghallották, mikor a tolvaj úrnak szólította Jézust. A bűnbánó ember szavainek hangszíne megragadta figyelmüket. Azok, akik a kereszt tövénél Krisztus ruhadarabjai felett viaskodtak és sorsos vetettek köntösére, megálltak, és fel, még a perlekedők is, képzeljétek. Szavaik hangos tónusa lecsillapodott. Lélegzett visszafolytva tekintettek fel Krisztusra, és várták a választ a haldokló ajkáról. Ez döbbenetes lehetett, nem? Ez nem egy olyan zugolyában történt kis dolog volt, amikor a tolvaj szól Jézusnak, és Jézus szól tolvajnak. Ott mind a kettő az erejét megfeszítette, mert borzalmas lehetett nekik hangot kiadni a torkukon a kereszten, de megtették, és úgy, hogy még akik veszekedtek a ruha felett, még azok a kemény katonát is azt olvassuk, hogy lélegzett visszafolytva tekintettek fel Krisztusra. És később lent azt írja, felismerték benne a bűnök hordozóját. És ez mentette meg az életüket. Nem rabolhatták el tőle azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatja a bűnöket. Haldoklása közben tanúbizonyságot tett saját istenségéről és az atya dicsőségéről. Miért mondta azt Jézus, hogy a cselekedeteket figyeljétek? Volt egy ember, a tolvaj, aki figyelte Jézus cselekedeteit, és felismerte benne a bűnök hordozóját. És ennek az embernek békessége lett. Jézusnak megvolt, és megvan az a királyi joga, hogy mindenképpen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez. Most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy magamtól is, hogy vállalom-e én ezt az utat, amit a jobblator vállalt. Vállalom-e, hogyha, Uram, nem értem, amit mondasz. Nem értem, és nagyon sokszor én is olyan gyorsan lereagálok dolgokat, és annyiszor bennem van, hogy sokkal jobb lenne csendben maradni, nem tudunk mi dolgokat megoldani. De ha az ember csendben marad, és ezért mondhatta azt Ellen White, hogy ha naponta figyelitek Krisztust, azt a magatartás formát, azt ahogyan ő élt, Azt mondta egy igehirdető, aki Krisztus istenségéről beszél, hogy az agyunk úgy van behuzalozva, hogy amit szemlélünk, attól változunk el. Ez törvény. Ezért mondja Ellen White, hogy egy órát legyetek a keresztnél. A keresztnél. A Getsemáné kerttől kezdve végig. Különben az agyunk huzalai nem fognak áthuzalozni. Nem fognak. És akkor megkaptuk mi is a meghívót. És sokszor nem érezzük a boldogságot, de valószínűleg ezért. És Jézus bennünket már itt boldognak akar látni. Ha vállaljuk ezt az utat. Ha vállaljuk azt, hogy Uram, én most már nem akarok. Én nem akarok már másról gondolkodni. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig ezen gondolkodni. De valahogy már hogyha az agyam, mert sokszor fölébredek és már zakatol is. Én nem tudom, nektek férfiaknak biztos könnyebb, nekünk nőknek szerintem sokkal nehezebb. Nekem zakatol az agyam, jönnek a képek, a feladatok, mi történt tegnap, mi hogy van. Ezek jönnek elő, csőstől jönnek elő reggel. Nekem a reggel a nehezebb, én estére lenyugszom, elengedek mindent, és nyugalom, csend, és nekem az esték gyönyörűek, reggel kezdődik, mind gyerekkoromtól fogva ez van. Nem szerettem iskolába menni, mindig rettegtem, hogy a tanítónéni mit mond. Mindig ez van bennem, szerintem belém rögzött, hogy megfelelni ennek a napnak is. Hogyan tud az Úr ebből meggyógyítani? Meg akar, ugye? Hogy boldogok legyünk az úton, míg odaérünk a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. De ez az az út. Azt mondja Jézus most nekünk is, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én álltam. Jóisten áldjon meg bennünket, hogy akarjunk minden reggel önmagunkkal szembe is ezen az úton menni. Amen.